A kösziklubba gyerekeket megkérjük arra és a csoportvezetőket, hogy a termekben foglaljátok el a helyeteket. És legyen valami nagyon különleges élmény nektek. És akkor egy kis helycsere után, amiről ma szó lesz, az nem más, mint a gazdagokról fogunk beszélni, gazdagságról és Jézus Krisztusnak a visszajöveteléről, hiszen advent harmadik vasárnapja van. Amikor a gazdagságról van szó, akkor van egy olyan korszellem körülöttünk, ami mindent abban próbál megmérni, hogy mennyi pénzbe kerül, vagy milyen dicsőséges, milyen hatalmas, és hogy ez pontosan milyen anyagi háttér van mögötte. Az a kultúra, amiben élünk, az tulajdonképpen megtermeli az ilyen típusú városokat. Ez egyébként Sánkájda világ sok helyén lehetne látni ugyanilyen típusú városokat. És csak azért hoztam ezt a képet, mert hogyha a gazdagságról beszélünk, akkor nagyon sokszor az a kérdés, hogy az a gazdag, aki jó házban lakik, vagy szép, vagy nagy házban lakik. És az a gazdag cég, akinek jó magas az irodaháza. Ugye, tehát ha megnézzük a világ legnagyobb, leghatalmasabb multicégeit, akkor azon versengenek, hogy a világ nagyvárosaiban hogy lehetnek ők egy olyan helyen, ami nagy, ami dicsőséges, szép, különleges, és lehetőleg magas is legyen, és a tetején ott lesz a logójuk. És ez mutatja azt, hogy ez a cég ez nem akármi, vagy nem akárkik vannak itt, mert ők erősek, hatalmasak, és sok pénzt összeszedtek már. Tehát egy ilyen felhőkarcolós világban élünk, ahol mindenki fölfelé akar törni, és ez nagyon sokszor, hogy ki mennyire tud föltörni, vagy kitörni a szürkeségből, ez nagyon sokszor a pénzben jelenik meg. Egy országnak is a gazdagságát abban mérik, hogy mennyi a GDP, ugye? Tehát az, hogy mennyi szeretet van abban az országban, hogy mennyi kegyelem van abban az országban, hogy az emberek mennyire jótékonykodnak, vagy nem tudom, ez gyakorlatilag senkit nem érdekel igazán, vagy ez nem számít annyira, mint a pénzben kifejezett hatalom, dicsőség és gazdagság. És nem csak a biznisz oldal, a cégeknek az oldala, hanem nagyon sok minden átmegy egy ilyen pénzalapú dologba. Csak egy példát szeretnék hozni, például a sport. Ez a stadion, ez Afrika legnagyobb stadionja Johannesburgban, majdnem 100 000 ember szokott ott szurkolni. És kicsit el vagyunk maradva a budapesti új stadionunkkal, ez nem tud ennyit, mint az afrikaiaknak a legnagyobb stadionja. De miért mutatom ezt a képet? Azért, mert a sportban is ott vannak a legnagyobb épületek, ahol a legtöbb pénz van. Azokban a sportokban, ahol nincs sok pénz, tehát eleve kevés ember van a sportban, és hát nincsenek ilyen hatalmas nagy demonstratív épületek. Bármit nézünk ebben a világban, tulajdonképpen a pénz, az anyagiak az, amivel ki szokták fejezni azt, hogy valami mennyire gazdag, mennyire erős, mennyire nagy és mennyire hatalmas. Pedig nem csak a pénz az egyetlen mérő, vagy fokmérője ennek az egésznek. Van egy idézet, amit nem én találtam ki, csak ide hoztam nektek. Így szól ez az idézet, ahogy régen a templomok, ma a felhőkarcolók is szimbólumok. Jelképei egy város gazdasági hatalmának mutatják identitását. Tehát, hogy régebben a templomok voltak, ezek a nagy és hatalmas épületek, tehát sok száz évvel korábbra megyünk a történelemben, ha valami nagyon nagy épületet akart látni akkor valaki, akkor nem voltak felhőkarcolók, nem voltak multicégeknek az épületei, hanem voltak a templomok, és ezek voltak a legnagyobbak és a leghatalmasabbak. Ez a korunkra teljesen megváltozott, és ma nem a templomok a legnagyobbak és a leghatalmasabbak, hanem mindenféle más épületek. De hát mi van a templomokkal? Megnézhetnénk azt is, hogy hol vannak most a templomok. Hoztam egy templomot, ez Milánói Dómnak az épülete, ami rengeteg ilyen van a világon, már nem ugyanilyen, hanem szép és nagy és dicsőséges múlttal rendelkező épületek, amelyek mutatják az akkori kornak a világát, gazdagságát, hatalmát, hogy Istenek építettek az emberek egy nagy épületet. A probléma ma tulajdonképpen azzal van, hogy lehet, hogy ez az épület mondjuk sokkal értékesebb, mint a ma a legmagasabb legmagasabbra törő felhőkarcoló, nem tudom mennyi az értéke annak meg ennek, de ennek valószínűleg megbecsülhetetlen, annak viszont van egy megbecsült értéke. Tehát, hogy talán a milánói dóm az értékesebb bármelyik felhőkarcolónál, mégis az emberek úgy jönnek ide ebbe az épületbe, hogy eljönnek és megnézik a múltat. Az emberek tömegei jönnek az ilyen épületekbe, mint a milánói dóm, és bárhova mész a világon, ahol ilyen keresztény templomok vannak, tömegek vannak. Alig lehet bejutni sok helyre, főleg, hogyha valami kicsit híresebb, vagy valami szentek a nem tudom micsodáját ott elhelyezték, és ha valami erekje is van ott, akkor biztos, hogy vonzó lesz. Tehát tulajdonképpen ezek a helyek vonzók, és azt is mondhatnánk, hogy milyen fantasztikus és milyen jó, hogy a mai világunkban milyen sok ember jár a templomba, és milyen sok ember százezeket és milliókat fizet ki azért, hogy a világ különböző részein ilyen épületeket meglátogasson és elmenjen. Hát azt is mondhatnánk, hogy ez szuper. A másik oldalon az a baj, hogy az emberek 90% fölötti része elmegy, megnézi ezeket az épületeket, mármint a templomokat, és az a baj, hogy nem az Istenért megy oda, hanem oda megy a kultúráért, oda megy a művészetért, oda megy az épített gyönyörű épületért, gyönyörködik ebben az egészben, egy kicsit egy ilyen időutazásban részt vesz, megnézi az ott lévő szobrokat, épületeket és mindent, és miután ez megtörtént, kijön a templomból, eldobja a jegyet, és megy a következőbe. Tehát ma a templomok hiába vonzanak tömegeket, az a baj, hogy a templom vonza a tömegeket, és nem az Isten. És ez egy gond lehet. Mindezt azért mondtam el, mert ma a mai világunkban mindenképpen meg kell jegyeznünk, vagy meg kell állapítanunk azt, hogy egy ilyen pénzközpontú, profit alapú világban élünk. Ha valaki nem olvassa a Bibliát, akkor is látja ezt, hogy ilyen a világunk, és egyre inkább efelé megy. Ha valaki ezt nem venné észre, és kinyitja a Bibliát, és olvasgatja az utolsó időkről szóló proféciákat, vagy tanításokat, akkor azt olvashatja benne, csak így egyet hadd emeljek ki, hogy az utolsó időkben például milyenek lesznek az emberek? Önzőek, magukat szeretők, pénzsóvárak, ugye? Tehát, hogy ezek mind az önzés, a pénzsóvárság, a profitérség, tehát, hogy ezek mind-mind azok a jelek, meg azok a tendenciák, amelyek erősödnek az utolsó időkben, és hát üdvözöllek benneteket ebbe a korba, tehát itt vagyunk, és ezt kell valahogy megélnünk. Ez azért probléma, hogy ez így van, mert óriási mértékben növekszik a pénznek a szerepe, és talán ugyanilyen sebességgel csökken az erkölcsnek a szerepe, az igazságnak a kérdése, az relatívá válik, hogy most mi az igazság, mi a jó, vagy mi a rossz. Ezek nem annyira fontosak. Tehát mielőtt felolvasnám a mai bibliai szakaszt, amiről szeretnék prédikálni, mindenképpen meg kell jegyezni, hogy egy olyan világban élünk, ahol ez a pénzközpontúság nagyon erős. Hogyha ezt egy kicsit átfordítjuk, akkor nem esünk túlzásba, azt mondjuk, hogy a mammon imádat az folyamatosan erősödik. Még akkor is mondhatjuk ezt, ha ez nem úgy történik meg, hogy valaki retesz egy csomó pénzt, és leborul előtte, és elkezd imádni, hanem valahogy más módon, de mégis ez a mammon, ez a pénzközpontúság, ez folyamatosan betölti az embereknek az életét, és ez egyre erősödni fog, és tulajdonképpen, ha az utolsó idők felé haladunk, akkor ez fog majd átváltani, és egy idő után nem a mammon lesz a középpontban, hanem az Antikrisztus. Ma viszont advent van, és adventben élünk, meg Jézus születésére készülünk, hogy megünnepeljük, és Jézus visszajövetelét várjuk. Ezért mi nem mammon tiszteletben vagyunk, hanem az Isten tiszteleten vagyunk, ugye? És ha Isten tiszteleten vagyunk, akkor szeretném felolvasni a Jakab apostolnak a leveléből a 4. rész 16-17. verset és az 5. rész első 6 versét, ami nem másról szól, mint a gazdagságról, az igazi gazdagságról. Így hangzik ez a rész. Ti azonban most kérkedtek elbizakodottságotokban, de minden ilyen kérkedés gonosz. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Tehát ti gazdagok, sírjatok és jajgassatok a bekövetkező nyomorúságotok miatt. Gazdagságotok megrothad, ruháitokat megrágja a moly, aranyotok és ezüstötök megrozsdásodott, és rozsdája ellenetek tanúskodik, és megemészti testeteket, mint a tűz. Kincseket gyűjtöttetek még az utolsó napokban is, Íme a földjeiteket learató munkások bére, amelyet visszatartottatok, az égre kiált, és az aratók panasza eljut a seregek urának a fülébe. Dőzsöltetek a földön, és tobzódtatok, hízlaltátok a szíveteket, mint az áldozati állat levágásának a napján. Elítéltétek és megöltétek az igazat, és ő nem állt ellen nektek. Hát ez nem valami bátorító, ugye? De az lesz a vége, megígérem, happy end lesz a vége, jó? Tehát gazdagság és szegénység, vagy egyáltalán, hogy kell ezt a témát valahogy megfognunk. Nem tudom, hogy gondolkoztatok-e azon, hogy ki az igazán gazdag ember. Van egy ilyen definíció, hogy az az igazán gazdag ember, akinek több van valamiből, mint amire szüksége van. Tehát ha több zoknid van, mint amire szükség, akkor gazdag vagy. Ha több ruhád van, mint ami szükséges, akkor gazdag vagy. Ha több ételed van, mint amit elfogyasztasz, és esetleg néha a hűtőből ki kell dobni valamit, mert megromlott, mert nem esszük meg, mert nem foglalkozunk vele, akkor gazdagok vagyunk, mert több van, mint amire szükségünk lenne. Ha megtakarításaid vannak, tehát a hónap végén nem a nulla vagy mínuszba jössz ki, hanem legalább egy forint pluszba vagy, akkor gazdag vagy, mert több van, mint amire szükséged volt. Tehát van ez a fajta gondolkodás, hogy az a gazdag, akinek több van valamiből, mint amire szüksége van. Szerintetek ez igaz? Megfordíthatjuk. A szegény az az ember, akinek kevesebb van valamiből, mint amire neki szüksége van. Tehát többet is meg tud enni, de nem tud enni, mert nincs elég kajája, vagy ki kellene még fizetni valamit, de nem tudja kifizetni, mert nincs annyi pénze, tehát szükségek keletkeznek, vagy generálódnak az életében. Hát azt hiszem, hogy érzitek, hogy egyrészt azt mondhatjuk, hogy persze igaz, de azért sokkal bonyolultabb a kérdés. Tehát egy ilyen zűrzavaros világban élünk, ahol nagyon nehéz ilyen egyszerű definíciókat kitalálni. Tehát amikor arról beszélünk, hogy gazdag meg szegény, akkor lehet, hogy azt mondjuk, hogy valaki, hát nem szegény, mert van munkája, meg jól keres, és ilyen értelemben lehet, hogy jól menő valaki, de mondjuk semmi szabad ideje nincsen, mert a munkája az összes energiáját, meg az idejét elviszi. És azt mondhatjuk, hogy pénzben, vagy karrierben, vagy nem tudom, gazdag, de egyébként időben olyan szegény, amit nem cserélnél el vele. Ugye? Tehát, hogy vannak ilyen különbségek. Vagy lehet, hogy valaki a karrierjében óriási dolgokat elért, viszont egyedül van, és magányosnak érzi magát, és azt mondja, hogy én szegény vagyok a kapcsolatokban, de viszont gazdag vagyok a munkám sikereiben. Vannak tehát ilyen különbségek. Vannak olyan helyzetek, amikor valaki azt mondja, hogy van házam, van hol lakni, tehát gazdag vagyok, de ez a ház az olyan kicsi, hogy alig férünk el benne, tehát hogy bizonyos értelemben egy szükséget is jelent. És akkor most gazdag vagyok, vagy szegény vagyok? Hát ez nehéz kérdés, de ugyanakkor azt kell mondani, hogy a mai világ folyamatosan mindent megtesz azért, hogy a gazdag egyre gazdagabb legyen, és ebből következik, hogy ha nem is teszünk meg mindent azért már, mint így világi szinten, de a következménye ennek az, hogy a szegény meg egyre szegényebb lesz. És ez folyamatosan erősödő tendenciákat mutat. Amikor hallottátok ezt a bibliai szakaszt Jakab apostolnak a leveléből, akkor ez egy ilyen kemény beszédnek tűnik, ugye, hogy ti most kérkedtek, meg elbizakodottak vagytok, meg ilyenek vagytok, meg olyanok vagytok, meg jajgassatok, mert az a gazdagság, amit fölhalmoztatok, az majd úgyis egyszer majd ellenetek fog tanúskodni. Tehát ezek ilyen kemény szavak. Miről is van szó? Amikor Jakab leírta ezt, akkor mit akart ezzel kifejezni? Nem más, mint az, hogy ez egy szellemiség. Van a gazdagságnak a vágya, van egy olyan szellemiség, ami azt mondja, hogy mindenek előtt én gazdag akarok lenni, mindenek előtt a profit, mindenek előtt a pénz, mindenek előtt a hatalom, és majd minden jöhet utána. Ez egy szellemiség, ami az utolsó időkben szintén dominánsan erősödni fog. Persze a világ minden korában megvoltak ez az ilyen típusú emberek, mert ez a szellemiség. Tehát a bűneset óta ez jelen van, működik, de folyamatosan ki fog teljesedni. És amiről Jakab ír, azt mondja, hogy ez a szellemiség, ami megnyilvánul, ezt nem baj, ha beazonosítjuk, mert ennek vannak gyökerei, és ezek a gyökereket így hívják, hogy kérkedés, elbizakodottság, önzés, kapzsiság, igazságtalanság, dőzsölés, a forrásoknak a bőstelen elherdálása, gyilkosságok is, istenstelenség, a profit gyűjtése, mint halálig. Tehát Van egy olyan világ körülöttünk, amiben ez a tehetetlen profitérség benne van. Mindig többet kell, és mindig többet kell. Mindenből többet. Ezzel egy probléma van, hogy a források azok nem korlátlanok. Semmiből. Persze a pénzből igen, annyit nyomtatnak, amennyit akarnak, tehát oké, tehát tudjátok, a pénzt az lehet generálni, de egyébként az igazi források azok nem korlátlanul vannak. Sem a nyersanyag, sem a tiszta levegő, ugye? Tehát olyan világban élünk, ami azt mutatja nekünk, hogy ami 100 vagy 200 vagy 500 évvel ezelőtt olyan természetes volt, és senki nem foglalkozott vele, az most olyan kincs és értékké válik, mert a forrásokat ész nélkül elherdáljuk, és olyan világ felé haladunk, amikor szűkülnek a források, de ugyanakkor mindenek előtt a profit, és mindig növekedni kell. És ennek a gyümölcse tulajdonképpen ez a társadalmi igazságtalanság, hogy a leszakadó rétegek egyre inkább leszakadnak, és növekszik is ez a réteg világviszonylatban, és hát a gazdag meg egyre gazdagabb lesz. És Jakab úgy fejezi ki ezt a szellemiséget, hogy a földjeiteket learató munkások bére, amelyet visszatartottatok, az égre kiállt. Vagyis van egy igazságtalanság ebben az egészben, hogy valaki gazdagodik, valaki egyre több, egyre nagyobb, de azért, mert valakinek nem adja meg azt, ami jár neki, és az a valaki meg egyre inkább lejjebb csúszik, és ezért nyílik ez az olló. Ha igazság lenne benne, vagy igazságosság működne, akkor kevésbé lenne meg ez a különbség. Persze mindig voltak gazdag emberek, és mindig voltak szegény emberek, és ez nem fog változni. Erről már Jézus is beszélt, és fölhívta a figyelmét az akkori embereknek is, meg a jelenlegi korban lévő embereknek is, hogy szegények mindig lesznek veletek, tehát figyeljetek rájuk. Tehát gondoskodjatok róluk, vagy próbáljatok segíteni nekik. Olyat is mond Jakab, hogy elítéltétek és megöltétek az igazat, és ő nem állt ellen nektek. Majd erre még visszatérünk, de tulajdonképpen ez a hatalommal való visszaélés. Amikor olyan dolgot is megtesz valaki, mert ő gazdag, mert neki van pénze, mert neki van vagyona, vagy több van, mint bárki másnak, vagy legalábbis úgy gondolja, ezért olyan dolgokat is megmer tenni, amit egyébként nem szabadna megtenni, vagy törvénytelen, de hát ő a törvény fölött áll, mert van hatalma, ugye? Mert van pénze. Ez a szellemiség, ez folyamatosan meg tud jelenni, és azért kell ezzel foglalkozni, mert lehet, hogy azt mondjuk most, hogy hát igen, most beugrik nekünk néhány nagyon gazdag ember, és akkor ez róluk szól. De ez a szellemiség, ez kicsibe is meg tud jelenni, a te szinteden is, meg az én szintemen is, még akkor is, hogyha nekem nincs felhőkarcolom, és az én logómat nem rakják ki, a cégemnek a logóját nem tudom milyen hány száz méter magas épületbe, de ez a lelkület, vagy ez a szellemiség, ez be tud darálni embereket. Van egy mese, nem emlékszem már a címére, a gyerekeim, akkor kicsik voltak, nagyon sokszor nézték. Ez a mese arról szólt, hogy van egy király, és ez a király egy ilyen kabzsi király. Mindig több kell neki. És van egy ilyen jelenet a kis mesefilmben, hogy a király bemegy a kincses kamrájába, amiben alig tudja kinyitni az ajtót, mert ömlik ki a sok arany meg minden, és akkor így belerúg az egészbe, és azt mondja, hogy mit ér ez az egész, hogyha a szomszéd királynak több van. Na ez a szellemiség, ugye? Érzitek? Tehát, hogy amikor sokkal több van mindenből, mint ami kellene, vagy ami a szükségeimet jelenteni, de elégedetlen vagyok, mert neked több van, és miért van ez? És inkább nekem legyen több, mint neked. És ez a szellemiség, ez lehet, hogy kicsiben is meg tud jelenni, itt Budaörsön, vagy Magyarország bármelyik településén, vagy a világ bármelyik részén, és hogyha elmennénk a világnak olyan részeire, ahol mondjuk a nagy világvárosok szélein ott vannak ezek a bódé városok, ahol nagyon nagy szegénységben élnek az emberek, még lehet, hogy ott is megjelenik. Hogy nekem azért legyen már több, mint neked. Van egy vicc, amikor van az idős Kon bácsi, aki 90-valahány éves, nagyon beteg, már alig lát, és úgy gondolja, hogy nem sok ideje van már hátra, és megkéri, hogy a fiai látogassák meg, mert szeretne mindenkitől elköszönni. Ismeri valaki ezt a kis viccet? És arról szól ez a történet, hogy egy napon nyílik az ajtó, és megjelenik az egyik fiú, és akkor azt mondja, hogy apám, én vagyok Jákob, jöttem meglátogatni téged. És akkor nagyon örül az apa, hogy a fia meglátogatta, szorongatja a kezét, de közben nyílik az ajtó, és újra jön valaki. Jön a következő fiú, és mondja, hogy apám, én vagyok Ruben, én is jöttem meglátogatni téged. Jaj, Ruben, mennyire örülök, hogy itt vagy, foglalj helyet itt, és elkezdenek beszélgetni. Megint nyílik az ajtó, jön valaki, mondja a bejövő valaki, hogy apám, én is itt vagyok, én vagyok Simon, jöttem meglátogatni téged. És akkor az öreg mondja, hogy jó, Simon, örülök, hogy itt vagy te is, meg mind a hárman itt vagytok, de ki van akkor az üzletbe? Na most ez jól értsétek, de hogy talán az a gondolkodás, hogyha halálra készülök, akkor nem biztos, hogy az üzlettel kell foglalkozni. Ugye? De miért foglalkozunk az üzlettel a halál előtti napokban is? Mert ez egy szellemiség, ez egy lelkület, ami beragad az emberbe. És ebből meg kell térni. Ez egy olyan dolog, ami bénítja az igazi gazdagságot az embernek az életében, hogyha ez bárkinél is beragad, és lehet, hogy kicsiben, meg kis pénzekkel, meg kis tételekkel, vagy másnak meg óriási tételekkel, de ez problémát jelent. Ez a türelmetlen profitérség, hogy minél több legyen, és még azt mondja Jakab, hogy a halálotok utolsó percéig is a profittal foglalkoztok a gazdagsággal. Pedig azt mondja a Biblia, hogy mindennek megvan az ideje, ugye? Megvan a születésnek az ideje, ennek az ideje, annak az ideje, sok mindennek, és a halálnak is megvan az ideje. És minden időnek megvannak a megfelelő tevékenysége, hogy mivel kell foglalkozni, mit kell a középpontba helyezni. Tehát amikor erről a gazdagságról beszél Jakab, akkor erről a szellemiségről beszél, amitől meg akarja óvni a keresztényeket, meg föl akarja készíteni őket, hogy ez egyébként van, tehát hogy ez nyomást gyakorol rátok, és ezzel számolni kell, vagy ezzel foglalkozni kell. És a 21. században talán még jobban kell foglalkozni, mint az ő idejében. Na jó, menjünk tovább. Mutatok nektek valamit, aki kitalálja, hogy minek a szimbóluma ez, az emelje fel a kezét. Oké, köszönöm. Nem erről akarok beszélni, tehát most itt látok egy szivárvány színbe pompázó zászlót. Ami miatt idehoztam, az, hogyha időben visszamegyünk egy kicsit, meg a Bibliában is lapozgatunk, és Jakabtól egészen elmegyünk a Mózes első könyvéig, akkor ott olvasunk egy özönvíz történetről. Az özönvíz történetnek a lényege az, hogy Isten megítéli az akkori világnak a bűneit, amiben az erőszakosság és a telhetetlenség olyan méreteket öltött, amiben Isten már azt mondta, hogy az így nem mehet tovább. Tehát, hogy lehúzzuk a redőnyt, és akkor újat kezdünk. Erre jött az Isten válasza, hogy ezt a gonoszságot meg kell állítani, jön az özönvíz, elpusztul minden, kivéve Noé és a családja. Ugye ismerjük ezt a történetet, bárka történet. Esik az eső, jönnek a vizek föntről, lentről, mindenhonnan, elöntik az akkori világot. A bárka úszik a vizen, ott van benne a csomó állat, Noé és családja. Amikor egyszer eláll az eső, és utána elkezd apadni a víz, kiköt a bárka, kiszáll belőle Noé, kiszáll belőle a családja, kiszállnak az állatok, és amikor kicsomagolnak, Noé mit csinál? Mi az első tevékenység, amit ír a Biblia, hogy miután kijött a bárkából, mit csinált? Hálát adott, és áldozatot mutatott be Istennek. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy egy nagyon szörnyű korszak után, amikor minden elpusztult, amikor nulláról kell fölépíteni mindent, amikor a források elég szűkén vannak, ugye, mert néhány állat maradt csak meg, tehát hogy nem akármennyit lehet. Mégis ebből a szűk forrásból is, Noé, amikor kijön a bárkából, akkor neki az első és legfontosabb, hogy áldozatot mutat be, és hálát ad az Istennek, hogy az Isten jó, és megmentette őket. És ez eddig nagyon szép és nagyon jó, de erre az Isten olyan különleges módon válaszol, és olyan különleges módon felel, hogy Noénak az áldozatát kedvesen fogadja, azt mondja a Biblia, hogy az a jó illat eljutott az Istenhez, és az Isten reagál erre az egészre, és ezt mondja, nem átkozom meg többé a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságtól fogva, és nem írtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem. Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. Vagyis olyan fontos dolog történt, hogy ez az áldozat bemutatás és az a hálaadás, ez tulajdonképpen erre az Istennek a reakciója, ez még ma is érvényes. És újra a Biblia arról, hogy Isten ezért adta a szivárványt, hogy amikor megjelenik a szivárvány, és meglátod, akkor mindig gondolj az Isten hűségére, hogy Noénak Isten megígért valamit, akkor, és ez az ígéret, ez folyamatosan minden nap és minden korban aktuális, és működik. és ma is működik, és ma is aktuális, még akkor is, hogyha látjátok, hogy ezt a szimbólumot, ezt mindenféle más dologra is használják, aminek egyébként semmi köze a Bibliához, de alapvetően a szivárvány az Isten szövetségének és az Isten hűségének a jele. Az, hogy az Isten megígérte, hogy soha többé ilyen nem lesz. Mert Noé imádkozott, áldozatot mutatott be, hálát adott az Istennek, és ezt az Isten megáldotta. Miért mondtam ezt el? Azért, mert amikor tovább lapozunk egy kicsit a Bibliában, és elolvasok ezt a gyönyörű szép történetet, olvasunk arról, hogy Noénak az utódai kik voltak, és nem sokáig kell várni, eljön egy olyan pillanat, amikor Noé utódai eljutnak odáig, hogy nem áldozatot mutatnak be az Istennek, és nem hálát adnak az Istennek, hanem azt mondják, hogy túl sok probléma van ebben a világban, ezért a forrásokat össze kell hozni, minden forrást összehozunk, együtt fogunk dolgozni, és fölépítünk egy olyan hatalmas felhőkarcolót, ami az égig fog érni, és ez az égig érő felhőkarcoló majd biztosítja nekünk a hírnevet, a gazdagságot, a dicsőséget, és védelmet is jelent, hogyha mégis jön egy másik özönvíz, vagy akármi, akkor fölmegyünk a tetejére, és jól érezzük magunkat. Jó, az nincs benne a Bibliában, de hogy, tehát ez a gondolkodás, ez úgy benne van, ugye? Tehát, hogy majd mi megcsináljuk, és majd mi följutunk az égbe, és biztonságot szerzünk magunknak, mert mi meg tudjuk csinálni, mert mi okosok, gazdagok, és mindenre képesek vagyunk. Jön ez a szellemiség, ami, vagy ez a gondolkodásmód, ami nem más, mint a kérkedés, az elbizakodottság, az önzés, a kapzsiság, engedetlenség, az istentelenség. Ez mind-mind benne van. Föltetnénk a kérdést, hogy melyik csoportba tartozunk. Melyikhez vagyunk közelebb? Hogy amikor kevés van, akkor is adunk az Istennek, azért, mert gazdagnak érezzük magunkat, és hálát adunk, és áldozatot mutatunk be. Vagy pedig, amikor rengeteg van, akkor még azt a rengeteget is koncentráljuk, mert mi nagyok akarunk lenni, és valami nagyot akarunk alkotni, és ebből valahogy kihagyjuk az Istent. Ugye ma is működik mind a kettő. Ma is emberek az egyik vagy a másik csoporttal tudnak azonosulni, vagy tudatosan, vagy nem, de valahogy megélik ezt. Hadd mondjam újra, hogy Noé, amikor kijött a bárkából, akkor neki nulláról kellett kezdeni. Ez nem egy könnyű helyzet, nem? És képzeld el magad, hogyha neked kéne nulláról kezdeni holnap. Ami eddig volt, azt elviszi a víz, vagy nem tudom, akármi. Tehát elmúlt. Ott vagy te, meg a családod, meg ami rajtad van, meg az állatok, meg a bárka. És akkor a nulláról építsél fel egy új életet. Ez nem könnyű, ugye? Tehát néha vannak ilyen szituációk, ugye, tehát, hogy újat kell kezdeni, befejezzük az általános iskolát, és középiskolások leszünk, és újat kezdünk, befejezzük a középiskolát, érettségizünk, és aztán nem tudom, egyetemre megyünk, szakmát tanulunk, és újat kezdünk, házasságot kötünk, és újat kezdünk, A pontból a B pontra költözünk, és újat kezdünk, valakit kirúgnak a munkahelyről, és elmegy egy másik helyre, és újat kezd. Tehát, hogy vannak ezek a kisebb-nagyobb újrakezdések az életben, de Noé, amikor újat kezdett, akkor ebben az új kezdésben az első dolog az volt, hogy az Istennek hálát ad, áldozatot mutat be, és akkor aztán majd lesz valahogy. Elindul az élet. Az utódai viszont, akik tanulhattak volna a jó példából, azok inkább egy ilyen felhőkarcolóba gondolkodnak, hatalomban és dicsőségben gondolkodnak, erőben gondolkodnak, és azt szeretnék elérni, hogy ők nagyon nagy biztonságban tudjanak lenni, mert ez a világ bármit hozhat, ugye? Tehát bármi megtörténhet, ezért jobb, hogyha most gondoskodunk magunkról. Ki az, aki gazdagabb? Noé vagy az utódai? Mivel most nem pénzről beszélünk, nem bankszámlákról, meg ilyesmiről, hanem lelkületről, szellemiségről. Noénak a szíve tele van hálával, gazdag, míg az utódai eljutnak odáig, hogy annyira kiüresednek, hogy valamit csinálni kell, mert félünk mindentől és mindenkitől, és nagy bajok jöhetnek, és ezért valamit tenni kell. És mindezt megteszik Isten nélkül, imádság nélkül, áldozat nélkül, minden olyan dolog nélkül, ami fontos lenne. Van ez a lelkület, vagy az a szellemiség, amikor megtámad valakit, vagy az a kísértés, hogy az Isten nélkül majd én fölépítem a karrieremet, az Isten nélkül majd én házasságot kötök, az Isten nélkül majd én ezt csinálom, meg vállalkozást csinálok, meg ide megyek, meg oda megyek, meg mindent megcsinálok, és amikor ez úgy meg lesz, akkor én úgy jól fogom érezni magam, mert akkor úgy, hogy oké, minden. Van, aki ezt megcsinálja valamilyen szintig, van, aki egész felhőkarcoló szintig, ugye? Tehát vannak a nagyon-nagyon-nagyon okos emberek, meg ügyes emberek. Van, aki ezt kicsibe játssza el. De a Biblia azt mondja, hogy amikor ezt a Bábel tornya nevű felhőkarcolót próbálják építeni, akkor az Isten meglátja ezt, és akkor azt mondja, hogy na jó, állítsuk le a programot, ennek nincs semmi értelme. Egy nagyon egyszerű trükköt vett be Isten, összezavarja a kommunikációt. Nem tudnak az egymással az emberek beszélni, nem tudnak kommunikálni, ugye? Tehát a tervező nem tud kommunikálni a kivitelezővel, a finanszírozó nem tud kommunikálni a, nem tudom, a akárkivel. Egy nagy kommunikációs zűrzavar lesz, és ennek az eredménye az, hogy abba hagyják, és hát nem akarják, de mégis betöltik az Istennek a parancsát, hogy menjetek el, töltsétek be a földet, szaporodjatok és sokasodjatok. És akkor ott hagyják ezt az egészet, és mennek jobbra-balra és mindenfelé. Ez a szellemiség, amiről Jakab beszél, ez a szellemiség az, ami önállóvá teszi az embert, elhiteti veled, vagy velem, meg az emberekkel, hogy egyedül is fog menni. Az Isten nélkül is fog menni. Az Isten nélkül is működik minden. És ez a szellemiség, ez egy veszélyes szellemiség. Egyrészt azért, mert egy darabig megy csak, egy idő után jön ez az űrzavar, bármilyen területen, és jön az Istennek a reakciója, vagy a válasza erre az egészre. Na jó, menjünk tovább. Ki az, aki ismeri a katolikus egyháznak a 7 fő bűn fogalmát, vagy tartalmát inkább? Vannak itt emberek. Segítek nektek. A 7 fő bűn közé ezek vannak sorolva. A kevésség. Oda tettem mellette egy kicsit halványabban a pozitív oldalát, tehát hogy aki alázatban van, az ember soha kevés. De a kevésséget nevezi meg a katolikus egyház ilyen fő bűnnek. A második a fösvénység. Ennek az ellentéte, amikor jó szívvel tudsz adni. A harmadik a bujaság, ennek az ellentéte a tisztaság vagy a szentség. A negyedik az irigység, ennek az ellentéte lehet mondjuk a jó akarat vagy jó indulat. Az ötödik a torkosság, ennek az ellentéte a mértéktelenség. Tudom, hogy ilyen nincsen, de csak úgy megemlítem, hogy az is benne van a listában. Vagy a harag, ilyen sincs a kőszikla gyülekezetben, de ennek az ellentéte a szelídség. És a hetedik a jóra való resztség, és hát az ellentét a jóra való buzgóság. Ez nem a Biblia, csak a Biblia alapján próbáltak összeállítani valami olyan negatív emberi tulajdonságokat, hozzáállásokat, hogy mi az, ami úgy rossz irányba viszi az embereket. És hogyha ezt egy ilyen alapnak vesszük, hogy tényleg ebben van igazság, ugye? Tehát nem is kevés, van igazság benne. Egyébként már ez ki van egészítve másik 7 fő bűnnel, ami a mai kornak a bűnei, most ezeket nem hozom ide, de hogyha ezeket nézzük, akkor ennek jó része összeköthető azzal a szellemiséggel, amiről Jakab ír, nem? Ez a profitérség, nekem több legyen, mint neked, én legyek ügyesebb, okosabb és nagyobb, mint te. És az, hogy veled mi van, az annyira nem fontos, de az, hogy velem mi van, az nagyon fontos. Tehát, hogy ez a fajta szellemiség. És az, hogy dolgozz nekem, és hogyha megcsináltad, akkor adok érte valamit, és hogyha nem fizetelek ki teljesen becsületesen, akkor egyébként legyél csöndbe. Tehát, hogy ez a fajta szellemiség azért ezekben a bűnökben megjelenik, ugye? Ez van mögötte. Mégis a Biblia azt mondja, hogy lehet legálisan meggazdagodni. Tehát ha valaki majd szorong, hogy azért nekem kéne több, vagy nem tudom, akkor hadd mondjak jó hírt neked, vagy az evangéliumot, hogy lehet legálisan meggazdagodni. Azt mondja a Biblia, hogy az Úr áldása gazdagít meg, ez a példabeszédek 10.22-ben van benne. Vagyis az Isten nélküli gazdagság az nem lesz olyan gazdagság, mint az Isten által adott gazdagság, mert az Úr áldása gazdagít meg téged, most ez bármi is lehet, akár vagyon, de bármilyen lelki-szellemi gazdagság, akkor ez valami egészen más. És egy másik nagyon jó tanács, a példabeszédek 10.4-ben azt olvassuk, hogy aki lustán dolgozik, az elszegényedik, de a szorgalmas munka, az meggazdagít. Úgyhogy drága testvérek, szorgalmasan kell dolgozni. Még akkor is, hogyha ez a mai világ mindig a szabadidőről beszél, de a munka egy jó dolog. A munka egy érték. És aki szorgalmasan dolgozik, és becsületesen dolgozik, az sokszor összekapcsolódik az előző ígérettel, hogy az Úr áldása meg fogja gazdagítani azt a valakit, aki az Istenben bízik. Tehát lehet legálisan is meggazdagodni, az élet bármilyen területén, de alapvetően ott van a másik oldal is, hogy lehet illegális eszközöket is használni, de azt kell mondani, hogy nem érdemes, mert aki illegális módon akar meggazdagodni, annak a lelke az fertőzötté válik ezzel a szellemiséggel, amiről Jakab beszél. És egyre inkább betegesebben ragaszkodni fog az anyagi dolgokhoz, a pénzhez, és minden olyan dologhoz, ami egyszer majd elmúlik, és nem marad belőle semmi. Hogy ezt valahogy próbáljuk átgondolni. Tehát képzeljétek el azt a valakit, aki akkor mindig a pénz, mindig több, tehát hogy ebbe jár az agya, és mindig így gondolkodik. Valahogy én arra jutottam, hogy ez az ember valami olyan életet él, mint amikor a családban mi, nem tudom, mikor játszottunk utoljára, de néha szoktunk ilyen társas játékot, és akkor van ez a gazdák, hogy okosan, meg ehhez hasonló típusú játékok. És ha jól emlékszem, akkor a gazdák, hogy okosan társas játéknak van az a része, hogy mikor lépsz, akkor bizonyos pénzeket befektethetsz, vehetsz kisházat, meg nagyházat, meg szállodát, meg nem tudom micsodát, meg biztosításokat köthetsz, meg nem tudom, néha meg elbukod, meg vissza kell fizetni, meg kölcsönt veszel föl, meg ilyesmi. Szóval ismeritek ezt a játékot, egy kicsit az életet képezi le, és tulajdonképpen, hogyha játszunk egy ilyen játékot, 4-en, 6-an, nem tudom, hányan tudják ezt játszani, beleéljük egy kicsit magunkat, és mindannyian arra gyúrunk, hogy nekünk legyen a legtöbb házunk, a legtöbb szállodánk, a legnagyobb földünk, vagy nem tudom micsoda, mindenféle biztosítás meglegyen, hogyha jön a tűzvész, vagy a baleset, vagy nem tudom, akkor ne legyenek veszteségeink. Hogy ez úgy izgalmas, meg jó dolog, ugye? Tehát, hogy játszunk, akkor ez teljesen rendben van. De egyszer véget ér a játék, összecsomagoljuk a dolgokat, betesszük a dobozba, és akkor ezzel gazdagabb lettél, vagy nem? Tehát hiába volt 15 szállodád, a másiknak csak 2, a harmadiknak meg csak 1, és te nyertél. De egyébként mit értél vele? Vége a játéknak, és megy az élet tovább. Na valahogy ez van az életben is, hogy van egy nagy játék, amit úgy hívunk, hogy élet, és ebbe sok mindent próbálunk beletenni, de egyszer ezt le lesz húzva a redőny és vége. Vagy azért, mert Jézus visszajön, vagy azért, mert meghalunk. Össze lesz csomagolva minden, és ami utána következik, az nem, alapvetően nem arról szól, hogy neked itt mennyi volt pénzben, anyagiakban, hatalomban, dicsőségben, hanem valami teljesen más. És ezért, hogyha ezt látjuk, akkor érdemes gondolkodni azon, hogy vigyázzak, hogy ez a pénzközpontú, profit alapú gondolkodás vagy szellemiség, ami mindenek fölött ezt hozza az embernek az életébe, hogy erre vigyázzunk, és ezt nem akarjuk, és azt mondjuk, hogy köszönjük szépen, ezt nem kérjük. Hogy ez ne legyen, vagy ne így legyen, ezért mondja Jakab korábban, hogy alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és majd ő fölmagasztal benneteket. És amíg megalázom magam Isten előtt, és így dolgozok, becsületesen, vagy szorgalmasan, vagy így vezetem a vállalkozásomat, és az Úr esetleg sokat is ad, vagy megáld, és gazdag leszek, nagyszerű, semmi probléma ezzel. Amíg a szívem az Úré, addig teljesen mindegy, hogy mennyi pénzem van, mert biztonságban vagyok. Amikor a szívem már nem az Úré, akkor elkezdek bízni a vagyomban, a vállalkozásban, a biztosításokban és minden olyan dologban, ami egy ilyen földi dolog, aminek egyszer vége van. Azt mondja a Biblia, akik pedig meg akarnak gazdagodni, tehát hogy ez az élet fő célja, én gazdag leszek, azt mondja, kísértésekbe, meg csapdába sok esztelen káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik, mondja Pál apostol Timóteusnak. Hogy azok a típusú emberek, vagy az a szellemiség, ami úgyha úgy elkezdi beszippantani embereket, hogy mindenek fölött a gazdagság, és engem senki semmi nem érdekel, én gazdag leszek, tehát ez a fajta szellemiség, ennek ez lesz az eredménye. Példabeszédek 23:4, viszont nagyon tetszik nekem, nagyon egyszerűen kihozanítja az embereket, azt mondja, ne fáradozz azon, hogy meggazdagodj, a magad belátásából hagyd abba. Fáradozz valami sokkal jobban. Tehát, hogy józanodjunk ki, nem ez az élet célja, hogy meggazdagodjunk, az élet célja az, hogy Isten dicsőítjük, és amikor az Isten dicsőítjük, és az Isten szolgáljuk, és így dolgozunk, így szorgalmasan, meg becsületesen, a vállalkozásunkban, a alkalmazottként, vagy nem tudom, akárhol, és az Isten megáldja az életünket, és van sokkal több, mint amire szükséged van, és azt mondod, hogy én gazdag vagyok, lehet, hogy szeretetben, kegyelemben, szellemi dolgokban, és lehet, hogy anyagiakban, és akkor adjál hálát az Istennek, és amíg alázatos vagy, addig minden rendben van. De amikor ez eltűnik, és elkezd az anyagi, a fizikális dolog megjelenni, és abban bízunk, akkor ott gondok lesznek. Jézus mond egy fontos példázatot, persze mindegyik példázat fontos, amit Jézus mond, de most csak egyet akarok kiemelni. Szóval minden példázat nagyon fontos, és szeretném hangsúlyozni, nincs sorrend. De most a témánkhoz a magvetőnek a példázatát szeretném idehozni. A magvető példázatában Jézus beszél egy olyan problémáról, amikor az igét, az Isten szavát a gazdagságnak a csábítása fogja megölni. És az akkor is úgy volt, azóta is, meg most is, meg holnap után is. Tehát az Isten szavát, amit az Isten mond neked, vagy amit az Isten elültet a szívedbe, hogy ezt kell csinálni, vagy így kell tenni, vagy ez lesz a jövő, ezt a gazdagságnak a csábítása ki tudja ragadni a szívedből, hogyha erre koncentrálsz. És ez fontos, hogy ne így legyen. De nézzünk néhány példát erre. Amikor valaki nagyon a gazdagságra koncentrál, és a pénzre, meg a vagyonra, meg az anyagi dolgokra, akkor ennek a következménye, hogy érzéketlen lesz mindenféle társadalmi problémákra. Tehát nem érdekli. Jézus ezzel kapcsolatban is mond egy fontos dolgot, elmondja a szegény Lázár és a gazdag embernek a történetét, ugye? Emlékeztek erre a történetre? Van egy koldus, szerencsétlen ember, beteg, minden baja van, szegény és mély szegénységben élő valaki, az utcán éli az életét, tehát hajléktalan. A gazdagnak a háza előtt parkol le, és a gazdag, ahogy kijön, meg bejön, minden nap látja, de nem foglalkozik vele. Nem érdekli. Na, van nekem elég bajom, nem? Hát a sok pénzzel sok felelősség is jár, ugye? Tehát a nagy vagyon az nagy nyomást is jelent az embernek. Mit foglalkozunk ilyen problémákkal? És ezért, hogy ez a szellemiség, hogyha elönti az embereknek a szívét, ebből jön az, hogy érzéketlen lesz a társadalmi problémákra, nehézségekre. Mert nem érdekel. Hát van nekem elég bajom. Aztán példabeszédek 18-23 azt mondja, könyörögve szól a szegény, de a gazdag keményen válaszol. Ha ez a szellemiség betölti az emberek szívét, lelkét, akkor egy keménység is jár vele. Azt is mondhatnánk, hogy ilyen büszkeség, vagy egy ilyen, én több vagyok, mint az a valaki, aki ott problémázik az élet alapvető dolgaival. Hát, hogyha neki is lenne egy kis esze, akkor nem ott tartana, ugye? Tehát, hogy meg tudjuk ezeket, vagy meg lehet ezeket magyarázni. Példabeszédek 18-11 azt mondja, a gazdagnak a vagyon az erős városa magas várfalnak képzeli. Vagyis egy gazdag, akit ez a szellemiség elönt vagy eltölt, úgy gondolja, hogy egy ilyen hatalmas vagy várfalként ott van körülöttem, ez a sok minden, amit én fölépítettem, pénzben, hatalomban, dicsőségben, nem tudom, kapcsolatokban, mindenben, és ez meg fog védeni engem. És jöhet akárki és akármi, én ezekhez hozzá tudok nyúlni. És ugye biztos te is hallottál már sok ilyen üzenetet, hogy minél több pénzed van, annál jobb biztonságban vagy. Hát egyrészt ez bizonyos értelemben igaz, mert egy anyagi biztonságot ad a pénz, ugye? Tehát ezt nem kell mondani, ez nem igaz, ez igaz. De hiába van valakinek nagyon sok, hogy jön egy szívinfarktus, akkor a pénzével ezt nem tudja megoldani. Vagy pont egy olyan helyen nyaral, ahol mondjuk, nem tudom, cunami van, és pont a napozás közben éri el a barátunkat, akkor tök mindegy, hogy mennyi volt a számláján, akkor ez így nem számít, ugye? Tehát, hogy vannak helyzetek, amikor ezek a általunk bebástyázott, vagy emberek által bebástyázott biztonságok, meg garanciák, ezek nem fognak működni. Bizonyos dolgokban lehet, hogy igen, másokban nem. Máté 19.23-ban azt mondja a Biblia, Jézus pedig ezt mondta a tanítványoknak, bizony mondom nektek, hogy a gazdag ember nehezen megy majd be a mennyek országába. Ez a fajta gazdag ember, akinek a szellemiség ez a mindenek fölött való pénz és hatalom, és minél több legyen, és több neked mindig. Egyébként más gazdag ember lehet, hogy az Úrnak szolgálja, hogy Úrnak adja az életét, és minden rendben van vele. Tehát nem a pénz számít, nem az számít, hogy mennyi vagyonod van, minél több van az Úr áldjon meg, semmi probléma ezzel. Csak a szíved legyen tiszta, és a szíved legyen az Úré. Na hát annyi nehéz dolgot elmondtam már, hogy egy kicsit legyünk vidámabbak. Prédikátorok 9:7-10-ig ezt mondja. Azért edd csak örömmel a kenyeredet, és idd jókedvel a borodat. Ez jó hír, nem? Ez azt jelenti, hogy van kenyér, és még bor is van hozzá. Mert mindig ez volt Isten jó akarata, hogy ezt tedd. Ruhád legyen mindig fehér, és fejedről ne hiányozzék az olaj. Ez a ruhád legyen mindig fehér, ezt úgy is lefordíthatnánk, hogy legyél mindig szent és tiszta. És hogy a fejedről az olaj meg ne hiányozzon, legyen ott az Isten áldása az életeden. Élvezd az életet a feleségeddel együtt, akit szeretsz, vagy a férjeddel együtt, akit szeretsz, életed minden napján, amelyet Isten adott neked a nap alatt, mulandó életed minden napján, mert ez jutott neked az életben, vagyis a kapcsolatok, házassági kapcsolatok és sok mindent becsüljük meg. Ezek fontos értékek. És ha van férjed, meg feleséged, és tudod szeretni, akkor gazdag vagy. És ebből is lehet rengeteg gazdagságot szerezni, hogy egymást szeretjük. Azt mondja, és munkád révén, amit fáradtsággal végzel a nap alatt. Rossz hírem van, dolgozni is kell. Holnap milyen nap lesz? Hétfő. És a lehető legtöbb embernek a hétfő azt jelenti, hogy menni kell dolgozni. Tehát dolgozni kell, és néha fáradtsággal kell végigcsinálni a napokat, de ez is benne van, és lehet ez is egy áldás. Tedd meg mindazt, amit a kezed ügyébe esik, és amihez erőd van, mert nem lesz cselekvés, gondolkozás, ismeret és bölcsesség a holtak hazájában, ahová menned kell. Azt mondja, hogy tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik. Jakab ezt úgy fogalmazza meg, hogy aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, az probléma. Itt pont, hogy pozitívan van megfogalmazva, ha neked van a lehetőséged jó dolgokkal foglalkozni, jó dolgokba tenni az idődet, az energiádat, a szeretetedet, a hitedet, a pénzedet, a nem tudom, mindent, amilyen forrásokkal rendelkezel, akkor tedd meg. Tedd ezt örömmel. Mert amikor ezt nem csinálod, vagy direkt nem csinálod, mert megtehetnéd, de nem érdekel az a helyzet, vagy más, amit Isten mutat, vagy mond, akkor ott problémák lesznek, és jön ez a lelkület, ami már negatívan befolyásol. Na hát, mindjárt a befejezéshez közeledünk. Azt mondja tehát a Biblia, hogy a gazdagság önmagában nem jó vagy rossz dolog, az egy helyzet. Gazdagok majd lesznek a mennyországában nagyon sokan, akik az Istennek szánták az életüket, és lesznek szegények is a pokolban, tehát hogy ez nem ettől függ, hogy mennyi pénzünk van, vagy mennyi vagyont halmozunk föl. De az számít, hogy mi van a szívedben. És azzal szeretném befejezni, hogy Jakab mond egy nagyon különleges mondatot itt a gazdagokkal kapcsolatban. Azt mondja, hogy elítéltétek, megöltétek az igazat, és ő nem állt ellen nektek. Kire vonatkozik ez? Hát egyrészt általánosságban is igaz, hogy a nagyok és a hatalmasok néha félretesznek, vagy eltesznek lábalól embereket. Ugye, tehát vannak ilyen helyzetek. Történelemben néhányszor ez előfordult már, félek attól, hogy nem utoljára, tehát hogy erről is szó. Tehát, hogyha valakinek sok van, sok vagyona van, nagy hatalma van, sok felhőkarcolója van, ugye, tehát, hogy sok minden ott van, akkor ő a törvényen felül érzi magát, és azt is megmeri csinálni, amit más nem mer megtenni, vagy esetleg nem tudnak vele mit kezdeni. Erről is szól. De arról is, hogy van valaki, aki igaz volt, és megölték. Őt úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. Szerintetek a gazdagok ölték meg Jézust, vagy a szegények, vagy vegyesen, vagy kik voltak ott? Tehát akik üvöltöztek ott, hogy feszítsd meg. Hogy amikor a kérdés ott volt, hogy hát ez a kegyelem napja is lehet, és akkor Barabást engedjük el nektek, vagy Jézust, akkor üvöltöztek, hogy Barabást. Hát nem baj, hogy még pusztít, meg nem tudom, csallop, hazudik, meg nem tudom, megerőszakol majd embereket, meg tönkretesz mindent. Tehát hogy nem baj, hogyha egy ilyen köztörvényes bűnöző kijön, csak Jézust nem akarjuk kiengedni. Amikor ez a szellemiség megnyújt, gazdagok vagy szegények voltak? Hát jó, vegyesen biztos. Biblia nem mondja, nem tudjuk leinformálni őket, tehát hogy vagyonnyilatkozatot nem tudunk kérni tőlük. Biztos, hogy jó vegyesen voltak ott emberek. De ez a szellemiség, amiről Jakab ír, ez biztos, hogy ott volt a szívükbe. Hogy engem nem érdekel senki, és Jézus nem, és minden más igen. Tehát inkább a bűn, inkább a mocsok, de Jézust keresztre kell feszíteni. És azt mondja, hogy megöltétek az igazat, és ő nem állt ellen nektek. Ez úgy tűnik, hogy ennek a lelkületnek, vagy ennek a szellemiségnek egy ilyen beigazolódás, hogy megcsináltuk, és sikerült. Aki ellenünk jön, és bennünket akar helyretenni, annak mi neki megyünk, és félretesszük. És egyszer már megcsináltuk, meg sokszor megcsináltuk, még a legnagyobbal is, meg a legigazabbal is, meg Jézussal is megcsináltuk, tehát ez működik, nem? Hát látszólag igen. Mivel advent van, azzal szeretném befejezni, hogy tényleg így volt, hogy Jézus eljött, és ez a szellemiség, ez a bűnös, földhöz ragadt szellemiség, démoni szellemiség, ez neki ment Jézusnak, és elítélték az igazat. Meg is ölték, illetve hát a halálos ítéletet kimondták, nem ők ölték meg, azt a Jézus adta át önként az életét, de ők azt hitték, hogy ez így működik. Viszont egy dolggal nem számolnak, hogy ez a szellemiség egy dologgal nem számol. És ez az adventnek a fő üzenete, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni. Ez biztos. Ez olyan biztos, mint hogy én itt állok, vagy ti itt ültök. Hogy mikor, azt nem tudjuk, de vissza fog jönni. És amikor Jézus újra visszajön, azért jön vissza, hogy rendet csináljon. Ítélni jön vissza. És ez a szellemiség, hogyha azt mondja, hogy engem nem érdekel, már egyszer megoldottuk, majd akkor keresztre feszítjük, hogy csinálunk vele valamit, azzal nem számolnak, hogy amikor Jézus másodszorra visszajön, akkor azt mondja a Biblia, hogy hatalommal és dicsőséggel jön vissza, és nem őt fogják elítélni, hanem ő fog megítélni mindent és mindenkit. Teljesen más lesz a szereposztás. És amikor valaki úgy éli az életét, hogy Isten nélkül, csak az anyagiakban bízva, és így hal meg, akkor neki ott véget ért a történet, és jön majd az elszámolás. És aki nem az Istenben bízott, az pórul járt. Ezért nagyon-nagyon fontos látni azt, hogy Jézus visszajön, hatalommal és dicsőséggel jön vissza, és ezért az övéit elviszi, az övéi vele lesznek, és mindazok, akik magukban bíztak, meg a pénzben bíztak, meg a hatalomban bíztak, meg mindenkit eltettek lábalól, meg azt hitték, hogy nekik minden lehet, és ők a törvény fölött állnak, vagy nem azt hitték, de próbálkoztak mindenféle ügyeskedéssel, hogy nekik is legyen már annyi, mint a szomszédnak, és az Isten kirekesztették az életükből, azokkal Isten teljesen másképp fog bánni, mint azok, akik Krisztusban bíznak. Azt mondja Filippi 2:11, hogy amikor Jézus visszajön, akkor Jézus nevére mindent ért, meghajol. Mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Istennek a dicsőségére. Mindenki. Van, aki kényszerből, van, aki meg hálából. Kedves Kőszikla gyülekezet, azzal kezdtük az Isten tiszteletet, hogy Isten dicsőítettük. Ez nem volt kötelező, nem volt kényszerű. De ez jó dolog, hogy hálából tehetjük, hogy az Isten dicsőítjük. És gyakoroljuk ezt újra és újra minden nap. Mert ez az, ami megvéd bennünket attól, hogy akár kevés pénzünk van, akár sok pénzünk van, akár felhőkarcolónk van, vagy csak egyszerű kis helyen lakunk, teljesen mindegy, de hogy az Istenben bízunk. És azzal szeretném befejezni, hogy Isten arra hívott el bennünket, hogy őt képviseljük, hogy egy küldetést betöltsünk. Azt hiszem, hogy van még itt egy ilyen, igen. Szóval itt van ez a felhőkarcolós kép. Ha ránézel, akkor mindegyik az ég felé tör, és valamit mutat, hogy egyik nagyobb, meg hatalmasabb, vagy gazdagabb, mint a másik. Az új szövetségben azt mondja a Biblia, hogy Isten úgy tervezi meg az ő küldetésének a betöltését a keresztényekkel, hogy te legyél egy ilyen felhőkarcoló. Hogy amikor az Istenre mutatsz, akkor valami sokkal többet érsz el, mint aki 300 méter magasan lakik, vagy ott dolgozik. Vagy esetleg azt mondhatja, hogy ez az egész az enyém. Isten arra hívott el bennünket, hogy ilyen egytornyú templomokként ott legyél hónap a munkahelyeden, és mutass az ég felé. Találkozol emberekkel, és mutass az ég felé. És képviseld Krisztust, hogy ő vissza fog jönni, és ez a találkozás ez lehet örömteli, és erre föl kell készülni. Jézus, amikor a földön járt, akkor tulajdonképpen ezt csinálta. Találkozott nyomorúságban lévő emberekkel, akiket vigasztalt, vagy betegekkel, akiért imádkozott és meggyógyultak. Reménytelenségben lévő emberekkel, akiknek reményt adott. És tulajdonképpen nekünk is ez a dolgunk. Holnap elmegyünk ide és oda, irodába, meg műhelybe, meg nem tudom ki, hol végzi a munkáját, meg éli az életét, vagy beülünk az autóba, és megyünk ide és oda, és találkozunk emberekkel. És találkozni fogunk nyomorúságban lévő emberekkel, akiknek tudunk jó szót mondani, vagy vigasztalást adni. Találkozunk szegény emberekkel, és hogyha Isten arra indít, akkor tudsz segíteni neki esetleg, mert neked több van, mint neki. Találkozol olyan emberrel, aki magányos lett, és tudsz neki egy kis szeretetet adni, vagy valami vigasztalást adni. Tudsz valaki olyannak bátorítást adni, aki úgy gondolja, hogy vége az életének, és nincs értelme semminek. Isten erre hív bennünket, hogy ilyen egytornyú templomokként jobbra-balra mozgunk, itt is, ott is megjelenünk, találkozunk X-el és Y-nal és Z-vel, és valahogy mutatunk az Isten dicsőségére. És ez a küldetés sokkal nagyobb és sokkal hatalmasabb, mint ha tied lenne valamelyik felhőkarcoló a felsőképből. De hogyha az Isten megadja, és tiéd lesz valamelyik, akkor majd elmegyünk meglátogatni, jó? Az se baj, csak a felhőkarcolódnál te mutassál magasabbra, hogy mindezt az Istentől kaptad, és befekteted az Isten országába. Ezzel szeretném befejezni. Pál apostol Timóteusnak mondja, azoknak pedig, akik e világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne legyenek gőgösek, és ne bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem az Istenben, aki a megélhetésükre minden bőségesen megad nekünk. A gazdagok tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, adakozzanak szívesen, javaikat osszák meg másokkal, gyűjtsenek maguknak jó alapot a jövendőre, hogy elnyeljék az igaz életet. Hát ha eddig semmi nem jött le, amit mondtam, akkor ezt arra kérlek, hogy ezt az igeverset vidd haza egy ilyen életprogramként, mert hogyha itt körbenézek, akkor azt mondja, hogy sok gazdag emberül. Lehet, hogy nincs felhőkarcoló, de azért sok minden van. Sok gazdag emberül itt a teremben, és itt van az életprogram, hogy ezt a gazdagságot, amit Isten nekünk adott anyagiakban, szellemiekben, mindenben, ezt hogy kell befektetni, hogy jól működjön. Hát jó hetet kívánok nektek, legyetek még gazdagabbak jó dolgokban, Isten áldjon meg bennünket. Amen.